Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományi tanácsának definitorát, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatóját, Bécsel Róbert Ferences szerzetesatyát, aki végzettségét illetően közgazdász, teológus és angol szakos tanár. Mielőtt a tanári pályafutását megismertetném a hallgatókkal, szeretném azt is megosztani velük, hogy milyen családi háttérben nőtt fel, honnan vezetett az út a ferences szerzetességig. Kalauzoljon minket egy kicsit az életének útjain.
Hát nem is olyan egyszerű. Az ember azért nem tudja, hogy kezdje el, hiszen nagyon, nagyon sok élményért, nagyon sok hatásért, és azért nem volt olyan egyenes ez az út, bár egy alapvetően vallásos katolikus családból származom. A családunkban nagyon erős volt a nagymámnak a hatása, egy nagyon kemény, erős akaratú asszony volt, és a hit kérdésében is kompromisszumot nem ismert. Emlékszem, kicsi gyerek voltam, és utaztunk a villamoson, talán az ölében ültem, és templom előtt mentünk el, és a nagymám keresztezett, mint mindig, és utána megjegyezte, hogy milyen jó, hogy szembe pont egy rendőr ült velünk, és az is látta, hogy hát keresztet vetett, pedig abban az időben azért a rendőr nem azt jelentette, tudjuk jól, mint amit ma jelent. Úgyhogy egy ilyen mondjuk háttérrel kerültem oda. Volt a családban pap is, a távolabbi rokonok között, de alapvetően az igazán komoly, mondjuk vallásos nevelést, vagy felnőtté válást, azt a családomon túl, hát elsősorban Pannonhalmának köszönhetem, és ezért talán kicsit szokatlan az út, hogy ferences lettem végül is, pedig bencés diák voltam Pannonhalmán. Ott nagyon-nagyon sokat kaptam, és rendkívül jó éreztem magamat. Igazából ott sejlett fel először, hogy a pap meg a szerzetes azért nem egészen ugyanaz, illetve hát vannak átfedések, vagy lehet valaki szerzetes pap is, sőt, szerzetes tanár is esetleg. Tehát így lassan bontakozott ki előttem a hivatásnak a lehetősége, vagy lehetőségei. Tehát ez lenne mondjuk a háttér, amivel elindultam. Megmondom őszintén, hogy vonzott a bencés rend is, és sokat gondolkodtam, hogy esetleg ott lenne a helyem.
De aztán, és mi döntött a ferencesekkel vára?
Hát nem így volt, nem ez volt a dilemma, hogy most bencés vagy ferences, hanem annyi történt, hogy érettségi tájékán, amikor kezdtem ezzel a gondolattal foglalkozni, és otthon úgy megpengettem, hogy hát mit is szeretnék, vagy mi is vonz igazából, akkor azért egy elég józan ellenállással találkoztam, és azt mondták, főleg édesanyám mondta, hogy nagyon fiatal vagyok, és hogy ezt még azért nem kellene 17 éves korban mondjuk eldönteni, és javasolt, hogy először menjek egyetemre, és akkor egyetem után végül is akkor megfordítva a sorrendet, nyugodtan mehetek teológiára, aztán választhatok, amit szeretnék, akkor lehet, hogy talán majd valami másfajta papi életút, vagy egyáltalán nem is papi életút lesz, ami az én hivatásom. És végül is igaza volt, mert eltelt akkor egy 5-6 év, katonaság, két alkalommal is előtte, utána, egyetemnek az évei, ott fölsejlett egy egészen más egyházkép, bekerültem ilyen, akkor még azért nem egészen legális, inkább ilyen megtűrt ifjúsági közösségekbe, egyetemi imacsoportokba, azokkal nagyon izgalmas, ilyen félig meddig föld alatti egyháznak a képét ismertem meg.
Főleg mindez Erdélyben. Budapesten történt?
Egyetemben Pestre jártam, igen, közgazdász vagyok, de ezek az igazán izgalmas kalandok, ezek Erdélyben vártak ránk.
Hogy került oda?
Hát az egyetemi csoporttársaim, egy jó barátom hívott el egy ima közösségbe, ahol mindjárt az első alkalommal mondták, hogy van itt egy csomó könyv, amit ki kéne vinni Marosvásárhelyre. Az egyetemi lelkész szeretne bibliákat és más könyveket. És én nagyon szerettem utazni, ma is nagyon szeretek utazni. Ugye ferences karizmában jobban belefér.
Szerencséje a diákjainak.
Hát igen, egyedül ritkán utazunk, ez igaz. De mondjuk ránk nem jellemző a, mondjuk, mint olyan sok szerzetes rendre, például a bentésekre is az úgynevezett stabilitás loci, vagyis az egy helyhez kötött, igen, életforma. Tehát nekünk azért úgy a rendi karizmánkban jobban belefér ez a fajta csavargó életforma. A lényeg, hogy elkezdtünk Erdélybe járni. Magyar Biblia például Erdélyben nem volt kapható, hittankönyveket nem lehetett kapni, sőt Magyarországról, ha valaki bevitte vagy beküldte, akkor azt a határon általában elkobozták, őt kikergették az országból. Egyre vadabb lett a helyzet, tehát körülbelül egy olyan 5-6 évig csináltuk ezt a könyv csempészést, és egyre nehezebbé vált, és egyre jobban ellenőriztek. A végén már motoztak is bennünket a határon. A 90-es évek elején volt igazából csak egy fordulat ott is, de ez egy nagyon kemény világ volt, és ott olyan embereket ismertem meg, többek között ferenteseket, akik nagyonnak az életformája, a kitartása, a bátorsága, a hősiessége megragadta a figyelmemet.
És melyik területre jártak Erdély szerte sok.
Hát úgy volt, hogy be volt osztva azért, idővel eléggé profi módon csináltuk. Általában mindenki vállalt két vagy három várost, és akkor ilyen két-három havonta tesével, hármasával indultunk és mentünk el, tehát ez be volt osztva. Ott akkor egészen jó kapcsolatba kerültünk annak a két vagy három városnak azokkal a papjaival, akik ott éltek, dolgoztak. Úgyhogy nagyon sokat jártam Brassóba, Marosvásárhelyet már említettem, Segesvárra, ezek voltak mondjuk az én fő területeim, ha lehet így mondani. Aztán később már amikor könyvet nem lehetett vinni, akkor gyógyszert kértek, és azt vittük, és az is nagyon-nagyon nagy segítség volt.
Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzését követően rögtön tudta, hogy szemináriumba megy, vagy még eltelt néhány év a döntésig?
Hát egy év telt el igazából. Nagyon egyszerű, praktikus oka volt. Én nekem gyerekkori vágyom volt, hogy szeretnék Amerikába kijutni. Ott voltak rokonaim is, és 87-ben az ember útlevelet úgy kaphatott, hogyha a munkahelye ajánlotta, meg mit tudom én, még a helyi kis szervezetet is megkérdezték, hogy mi a vélemény, és akkor a egyetem után elmentem dolgozni egy évre, hogy valahogyan beleférjen egy ilyen csavargás, egy ilyen amerikai út. Voltak én rokonaim, azok meghívtak, és igazából akkor az útlevél megszerzésének a reményében, hát a MÁV-nál dolgoztam külkereskedelmi osztályon közgazdászként, és bár noszogattak, hogy lépek be a KISZ-be, azért arra nem voltam hajlandó. Ennek ellenére megkaptam az útlevelet, és akkor két hónapot Amerikában töltettem, az volt életemnek egy ilyen nagy élménye.
Merre járt?
Hát a rokonaim ez a Colorado államban élnek, de a kedvemért egy fantasztikus nagy családi nyaralást szerveztek, és akkor így az unokatestvérekkel együtt egy mikróbusszal elindultunk Amerika közepéről, egészen a nyugati partig mentünk, sivatagon keresztül, Grand Canyon volt ott minden, egészen San Franciscóig. Ez egy hatalmas élmény volt, életem nagy élménye volt, tehát hirtelen így egy ilyen viszonylag szűk kis világból így egy ilyen végeláthatatlan sivatagok. Emlékszem, ki volt írva az egyik útnak a bejáratánál, hogy vigyázz, 100 mérföldig nem lesz víz például. Tehát számomra ilyen döbbenetes élmény volt. És a mikrobusznak a tetején kinyitható volt, úgyhogy igazából az idő nagy részét állva és kikönyökölve ott fönt töltöttem, és mint egy ilyen radar néztem körbe-körbe a tájon, és egyébként Isten élménynek is fantasztikus volt azokat a tájakat látni. Én mindig is nagyon érzékeny voltam a természeti szépségek iránt. Ma is, hát lehet, hogy furcsa hangzik, de barokk templomoknál lényegesen jobban megragad, és jobban tetszik mondjuk a Tátrának, vagy a Bihar-hegységnek a fái. Valahogy jobban érzem magamat az Úristen tenyerén, mint esetleg egy ilyen nagyon aranyozott barokk templomban.
A természet szeretete az végig kíséri a pályafutását.
Igen, már a szüleim is nagyon nagy kirándulók voltak, úgyhogy van egy kép valahova a Tátrába fölhurcoltak Mózes kosárban, úgyhogy már csecsemőként is túráznom kellett. De azóta is nálunk a családban a kirándulás vagy a természet szeretete az nagyon-nagyon fontos. Anyukám 85 éves, és most egy hétig nagyon beteg volt, és mentem látogatóba, és egy hét szobafogság után könyörgött, hogy vigyem le a Balatonra. Úgy vágyik a szabadságra, meg ugye a perspektívára. Olyan érdekes, most szombaton voltunk lenni, és tényleg olyan gyönyörű ősszel a Balaton.
És milyen különös, hogy ilyen tulajdonságokat is lehet örökölni.
Hát igen. És ami nagyon fontos szerintem, és igazából ez, amit talán nem lehet szavakkal, csak neveléssel átadni, az, hogy a gyerekek sejtsék meg azt, hogy ez a világ egy ajándék, és ha én rá tudok csodálkozni a világ szépségére, akkor talán könnyen ráéreznek arra, hogy az ajándék mögött ott van az ajándékozó is. Enélkül beszélni Istenről egy kicsit olyan elvont dolog. Tehát ez ugye alaptanítás az egyházunknak, hogy a világból, a teremtett világból, annak a szépségén keresztül hát lehet következtetni igazából a teremtőre. Az ajándék mögött mindig ott van az ajándékozó.
Hazatér Amerikából, és mikor hozza meg a végleges döntést?
Hát igazából már előtte, hát az egyéves munka az nagyrészt arról szólt, hogy útlevelhez akartam jutni, és egy kicsit így, hát kényszerből kellett azt az egy évet ott eltöltenem. Tudtam, hogy én nem szeretnék ott dolgozni, tehát az már akkor világos volt egyetem befejezése után, hogy mindenképpen szeretnék szerzetes lenni, vagy szerzetes pap lenni. Az volt egy picit nehéz, hogy pontosan milyen közösséget is találjak, és végül is a Ferences rendhez két dolog vezetett. Egyrészt Erdélyben találkoztam ezekkel a tényleg föld alatt élő rendtagokkal, rendtársakkal, akik hősies módon élték az életüket. Tehát találkoztam élő ferencesekkel. Magyarországon nem ismertem senkit. A másik pedig az volt, hogy láttam a Cefirelli filmet, ami hát olyan, amilyen, ugye lehet róla beszélni, kritizálni, vagy filmkritikusok nyilván beszélnek róla, de hogy kamasz fiúként a 80-as években az a film nagyon nagy hatásra volt, és pláne abban a szocialista Magyarországban, hát ilyen jellegű filmeket nem nagyon lehetett látni, tehát maga az, hogy be lehet menni egy moziba, ahol színes, széles mászló filmet nézünk, ahol Isten dicsérő ének hangzik el, abban a környezetben ugriai tájjal, tehát stb. Tehát azért ez akkor ott nagyon ütős volt, és ez irányította többek között a figyelmemet a ferences rendre, illetve Szent Ferencre.
A döntést, hogy pap lesz, azt korábban hozta meg. Gyakran beszélgetek szerzetesekkel, papokkal, és érdekel, hogy honnan tudta meg, hogy így kell döntenie. Van, aki csak nagyon egyszerűen úgy válaszol, hogy meghallotta Isten hívó szavát, van, aki azt mondja, hogy már 6 éves korában tudta, van, aki azt mondja, hogy már 3 éves korában ő csak úgy játszott, hogy misézett. Nem szeretnék tulakodó lenni.
Nekem nem voltak ilyen ős élményeim, vagy hogy ős gyerekkor élményeim, tehát én nem is minisztráltam. A plébánián olyan különösebben nem voltunk túlságosan beépülve. Az öcsém bűnrossz volt, és emiatt kitiltottak bennünket a minisztrálásból. És ha ő nem megy, akkor én sem megyek, tehát volt egy ilyen. Aztán édesanyám próbált egy ismerős pap révén más templomba bekéreckedni, hogy akkor hát, ha ott minisztrálhassunk, hogy ha már a saját plébániánkon ilyen rossz hírünk van, akkor valahol máshol azért hát, ha befogadnak. De ez kicsit olyan erőltetett dolog volt, úgyhogy néhány minisztrálást leszámítva ilyen gyerekkori kötődéseim nem voltak. Nekem az első ilyen élményem az a Spanohamász fűződött, ahol nagyon tetszett az atyáknak a bölcsessége, eleganciája, az a fantasztikus kultúra, ami ott a hegyen, ott körbeleng. Én nagyon érzékeny vagyok a természeten túl a történelemre, nagyon szeretem a hagyományokat, a történelmet, és hát ott azért természeti szépségből és történelemből is hát jó nagyokat lehet szippantani, ha az ember ott körbesétál, körbenéz. És ugye 4 évig ott éltünk, az szerintem meghatározó alapélménye az életemnek.
És vissza szokott járni a kupacra egy kis
hogyne, persze, természetesen. Van néhány barátom, igazából 5-6-an voltunk, akik mindig minisztráltunk a májusi litániákon. Van egy kis kápolna ott kint a egy oldalba, a Boldogasszony kápolna, és litániákra kijártunk minisztrálni, és érettségi után egy pár dolgot megfogadtunk, és többek között azt fogadtuk meg, hogy minden évben mi 6-an, akik ott minisztráltunk, egy május litániára visszatérünk, és ha nem is minisztrálni, de együtt elmegyünk egy litániára, és akkor általában ott maradunk, beszélgetünk a volt osztályfőnökünkkel, kedves Ambrus atyával, ott alszunk, és akkor másnap reggel kialvatlanul és fáradtan, de élményekkel föltankolva onnan indulunk dolgozni korán reggel.
Mikor lépett be a ferences rendbe, és mikor tett török fogadalmat?
86-87-ben volt az első tanév, ha így lehet mondani. Akkor voltam jelölt, és aztán novicius, és utána mondjuk nálunk ez úgy néz ki normális esetben, hogy az ember a jelöltség után 1 évig novicius, és utána tehet egyszerű fogadalmat 1-1 évre. Nyilván az egyház türelmes és irgalmas, és nagyon jól tudja, hogy az ember azért változik, illetve lassan ismeri meg a közösséget, lassan ismeri meg esetleg önmagát is, úgyhogy én utána aztán az 5. évben tettem örök fogadalmat, és szenteltek aztán pappá is. Akkor nem volt még Szapiencia, ez a közös szerzetesi tudományi főiskola, hanem volt ferences főiskola Pasaréten. Hát ilyen házi teológia volt igazából. Mondjuk elég sajátos volt azért a helyzet, és nem volt igazán tökéletes megoldás, mert ugye mi egyetemre jártunk, hiszen a rendszerváltás előtt nem lehetett ferences az, aki nem szerzett tanárdiplomát. Egyetlen működési terület, amit megengedtek, az a tanítás volt. Elég keményen behatárolva a numerus clausus, tehát ügyesen az állam, ami mindent átfog és mindent ellenőriz, ezt is nagyon szépen próbálta kézbe tartani, és ezért ugye egyetemre járva, hát a teológiát egy kicsikét hozzá kellett igazítani az egyetemi tanulmányokhoz. Ugye volt olyan, hogy egyedül vagy ketten hallgattunk egy-egy tantárgyat, mert egyszerűen akkor fért be, akkor volt egy Lukas óránk, és akkor a idős atyák, akik tanítottak bennünket, igazodtak hozzánk nagy türelemmel, vagy vizsgázni is úgy vizsgáztunk, hogy volt, hogy 6-8-an voltunk egy évfolyamban egy tárgyból, de előfordult a főiskolán, hogy egyedül kellett vizsgáznom, mert éppen abból a fél évből senki másnak akkor nem volt tárgya, és így vizsgázni is egyedül kellett. Az ELTE-n végeztem az angol szakot, és akkor a teológiával együtt nem volt erőltető, mert akkor nem volt éppen kétszakos képzés, illetve nem volt kötelező, és akkor az angol szak mellett így a teológia azért nem volt veszélyes. Meg a közgáz után azért már volt egy kis vizsgarutinom, tehát én arra az időszakra úgy emlékszem inkább, mint egy nagyon csendes, nyugodt, szép korszak volt. kevés felelősséggel lehetett nyugodtan gondolkodni, az emberek a hivatásában megerősödni, meg hát sok időt tölteni a testvéri közösségbe. Takarítástól kezdve hólapátolásig, kertészkedésen át sok minden belefért.
Az akkori tanárai közül ki tudna emelni valakit?
Igen, hát a Teodóz atya volt nagyon-nagyon kedves tanárunk, őt nagyon szerettük, nagyon kedves és barátságos ember volt, illetve Konrád atya, az egyháztörténész, akire így szívesen emlékszem. Hát ő egy igen színes és izgalmas személyiség volt, úgyhogy sok meglepetésben is volt részünk, meg hallatlan tárgyi tudása volt, tehát ilyen döbbenetes memóriával rendelkezett, és ahogy úgy mondta az évszámokat, vagy amit rólunk is tudott, mindent, tehát nem lehetett kérdezni olyan tőle szinte, amire ne tudta volna rögtön a pontos választ, év, hónap, mindent.
Akkor ők egyben példaképek is voltak.
Hát nyilván, persze.
Pontos az, hogy a mai gyerekeknek legyenek példaképeik?
Hát nyilván, én nem vagyok ugye pszichológus, de azt tudjuk jól, hogy azért a tanulásnak a folyamatát, azt nagyon-nagyon erősen meghatározza a tanárnak a személye. Saját példámat tudom mondani, általános iskolában, 8. volt egy kémia tanárom, akit nagyon-nagyon szerettem, és ilyen szuper lelkes kémikus lettem. Aztán utána a tanárt leváltották, egy másik tanár jött, és úgy kerültem a kémiát, ahogy lehetett. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog. Ez függ az életkortól is, mert hogy az ember felnőtté válik, egyre inkább el tud vonatkoztatni a tanárnak a személyétől. Nyilván egy egyetemi előadásnál a tanárnak a magánélete vagy az erkölcsisége az másodlagos. De mondjuk általános iskolában vagy gimnáziumban is azért a gyerekeknek hallatlan erős az igazságérzete. Ott, ha valaki az életével nem példa, akkor azért el tudja ijeszteni a gyerekeket. Ugye nem véletlen, hogy nem oktatási törvényünk, hanem köznevelési törvényünk van, vagy nem tanári kar esetében most ugye nevelőtestületről beszélünk. Tehát azért nagyon fontos, hogy nem csak oktatunk, hanem nevelünk, illetve a nevelésnek csak része az oktatás. Tehát ez nagyon szerencsés, hogy megváltozott az elnevezés is. A tartalomban is vigyázni kell, hogy valóban neveljünk, és ne csak oktassunk.
Örök fogadalmat tesz, ferences, szerzetes tanár lesz. Egy olyan embert ismertem meg ebből a rövid beszélgetésből, aki nagyon szereti a szabadságot, szereti a természetet, és mégis szerzetes lesz. Nincs ebben valami ellentmondás?
Hát a szabadság, igen, ez egy érdekes dolog. Ugye mi az, hogy szabadság? Itt ezt kéne valahol definiálni. Ugye Pannonhalmán a barokk ebédlőben van egy festmény, ha jól emlékszem, egy abroncsait vesztett boros hordót ábrázol, nem tudom, Tokaji aszú folyik ki belőle, spriccel szét belőle, és az a felirata a hordónak, hogy szabadságába belepusztul. Hát én azt hiszem, hogy a modern ember ez nagyon jellemző, hogy fél attól, hogy fölhasználja a szabadságát, hogy elköteleződjön valami mellett, hogy odaadja az életét valami mellett, és ugye tudjuk jól, Jézus szavaiból, ha a búzamag nem hal el, akkor nem hoz termést. Tehát a szabadságunk az egy adottság, de előbb-utóbb valahol azt a búzamagot el kell ültetni. Megvan az ideje az ültetésnek, és akkor megvan az ideje az aratásnak is. Ha valaki őrzi a szabadságát, és fél elköteleződni, akár házasságról beszélünk, akár hivatásról, paphivatásról, vagy szerzetes hivatásról, akkor előbb-utóbb a búzamaghoz hasonlóan fog járni, megkeményszik, élet nem lesz benne. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a egyiptomi fáraók sírjában több ezer éves korsóban találtak összeszáradt búzamagvakat, milyen izgalmas a tudósok számára, de ezeket a magvakat hiába ültetnénk most utólag el, ezekből semmi sem nő neki. Ott maradtak, elszáradtak, meghaltak. A társaikat meg elvetették, és ki tudja hány száz vagy ezer generációját adták azóta a gabonának. Tehát azt hiszem, hogy az ember akkor lesz boldog, hogyha megtalálja azt a helyet, vagy azt a módot, ahogyan elköteleződnie kell, amire az Úristen hívja, és szabadon saját maga emellett mer dönteni, és vállalja a döntésének a következményeit, és adja Isten, hogy ez aztán életre szóló legyen. Mert különben ketté törik az embernek az élete, a hivatása, ha nem is beszélve, hogy a rábízottnak is tönkre teheti az életét. Tehát a szabadság egy lehetőség, amiben élni kell, de ha nem élünk vele, akkor igazából haszontalanná válik. Tehát a szabadság önmagában, öncélként fölfogva, hát hasonlatos ahhoz, ahogyan a világba tönkre mennek a családok, ahogyan tönkre mennek az önző maguknak maradó emberek, akik nem találják meg a hivatásukat, életüket.
A mai fiatalok nem akarnak elköteleződni. Hogy látja, mi lehet ennek az oka?
Nyilvánvalóan van mögötte egy alapvető emberi tulajdonság. Az ember nyilván ösztönösen fél attól, hogy elköteleződjön. Ez mindenkorban biztos, hogy nehéz volt, sosem volt könnyű igent mondani a különböző hivatásokra vagy hívásokra. A házasság régen is komoly elköteleződést jelentett. Egy házas embernek nyilván eltartani a gyermekeit sokkal nehezebb, mint önmagáért élni. Ez egy alap dolog, ez mindig is így volt. A mostani világban egy picit talán azért még ennél is bonyolultabb a helyzet. Többek között mondanám azt, hogy ugye nincs állandóság. Tehát mondjuk egy 200 évvel ezelőtt egy 18 éves parasztgyerek megházasodott, és tudta nagyon jól, hogy 40 évvel később is ugyanaz lesz a feladata, a feleségének ugyanaz lesz a munkája, kiszámítható volt az életük, előre látható. Ma viszont, ami kiszámítható, az pontosan a kiszámíthatatlanság. Azt tudjuk, hogy ami biztos, az a változás.
De ezt gerjeszti is ez a világ.
Igen, de a mesterséges gerjesztésen túl én azt hiszem, hogy alapvetően ilyen a világ, mert fölgyorsult a világ. Szoktam a gyerekeknek mondani erkölcsen órán, hogy olyan ez, mint amikor két kis csónakot összekötünk. Ha álló vízben van a két csónak, akkor ez könnyű együtt maradni. De egy olyan helyzetben, ahol mondjuk elragadja az ára a két kis csónakot, ilyenben vannak összekötve, sodorja őket mondjuk egy vízesés felé, hatalmas erők mozognak a mélyben, hát sokkal könnyebben elszakítja azt a két csónakot egymástól, a mozgó víz, az áradás, a folyam, mint mondjuk egy tóban, egy álló vízben. Tehát sokkal nehezebb a mai világban, vagy a mai fiataloknak ilyen szempontból, mert akit mondjuk feleségül vesz egy fiatalember, az lehet, hogy 20 év múlva, vagy 15 év múlva valami egészen más személy lesz, mert egészen más lesz a munkája, egészen más dolgot fog csinálni. Ezért nagyon fontos az, hogy a pillanatnyi szenvedélyen a szerelem túl legyen nagyon hasonló az értékrendjük, a vágyaiknak a világa. Mert hogyha az egyik karrierre vágyik mondjuk mindenáron, a másik pedig nagy családra vágyik, akkor hiába szerelmesek, hiába működik jól esetleg a biológia, 10 év múlva totálisan ellenkező irányba fognak elindulni. Nem lehet elvárni egy karrierre törekvő valakitől, akinek a legfontosabb az önmegvalósítása, hogy a társa kedvéért egy teljesen más utat járjon be, és mondjuk vállaljanak be együtt 4 gyereket, és nem tudom én hány éven keresztül legyen otthon az asszony a gyerekekkel. Itt szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy a jövőt tényleg amennyire csak lehet, próbálják meg átbeszélni, próbálják meg előre az álmaikat, a vágyaikat is megosztani egymással. Erre szoktam mondani, hogy nem elég a szenvedély a házassághoz, hanem nagyon fontos az intimitás, az, hogy ők nagyon jól ismerjék egymást, hogy legyenek egymásnak jó barátai. Ugye a barátsághoz nem a szenvedélye fontos, hanem sokkal inkább a közös platform, a közös értékrend, a közös vágyak. Tehát egy nagyon komplex dologról van szó, és igenis ebben a mai rohanó világban is, ahol annyiféle kihívás van, itt is van lehetőség arra, hogy biztos alapon építkezzünk, és legyünk valóban jó házastársak, vagy úgy köteleződjünk el, hogy annak legyen reális valóság alapja. Csak ez sokkal nagyobb körültekintést igényel talán, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt. Sokkal bonyolultabbá vált az élet.
Érintette azt a területet is, hogy a munkahely elég gyorsan megváltozhat. Mi az, ami jó ebben?
Nyilván, hogy más világban élünk, mondjuk, mint a kommunizmus alatt. Nyilván annak a világnak, annak a gazdasági állóvíznek is megvolt a maga előnye, vagy a maga hátránya, ahogy például a néhány évvel ezelőtti világgazdasági válságnak is volt előnye, mert például a testvéremnek félgőzzel kellett dolgoznia, kevesebb volt a megrendelés építőmérnökként, kevesebb volt a pénz, viszont sokkal több időt töltött a gyerekeivel. Tehát ő azt mondta, hogy az a pár év neki belefért, mert más értéket tudott az alatt találni, és a gyerekei valószínűleg nem lesznek még egyszer 10-12 évesek, tehát ez nagyon jól jött. De hát azért ebben a világban élünk, piacgazdaságban élünk, azért a pénz mozgatja a világnak a nagy részét, tehát azért ezt tudomásul kell vennünk. Ilyen a világ. Én azt mondom persze, hogy egy keresztény embernek arra kell vigyázni, hogy ne csak ez legyen az egyetlen szempont a munkavállalásnál, nem csak az árérték arányt szabad nézni, hogy mekkora energiabefektetéssel minden nagyobb bért tudok magamnak leszakítani, hanem igenis meg kell tanulni a mérlegbe betenni mondjuk a fizetésem mellé a szabadidőt például, vagy azt, hogy mennyi időt töltök a gyerekeimmel. Tehát én azt mondom, hogy realistának kell lenni, mobilnak kell lenni, de lehet olyan pont, amikor azt mondom, hogy nekem fel annyi fizetés elég, mert többet ér a gyerekemnek az, hogy kevesebb a pénzünk, de több időt töltünk együtt, és mondjuk sátorozunk a Tiszaparton, vagy kenuzunk a Tiszán, és nem a horvát tengerparton nyaralok, viszont ezért akkor nagyobb a szabadságom, kevesebbet kell dolgoznom. Nem is beszélve az egészségről, mert ugye mit ér az, hogy valaki fantasztikus pénzt keres, iszonyatosan jól él a családja is, gyerekeinek mindent megad, és aztán 50 éves korában elviszi az évinfarktus. Megint az emberi szabadság, hogy én megnézem, hogy mi mellett köteleződök el, csak a pénz a fontos, csak az árértékarány, mennyi munkával, mennyi pénzt keresek, vagy az is fontos, hogy a szellemi lelki értékeket próbáljon megvédeni, átadni, továbbadni a családomnak. Igazából ezzel nevel az ember, mert hiába beszélünk kereszténységről, hiába beszélünk családról, nemzeti értékekről, stb. Stb. Ha a gyerek azt látja, hogy a papa reggeltől estig a pénzt hajszolja, és mire hazajön, már a gyerekek alszanak. A példaadás az minden szónál jobb nevelő erő. Tehát függetlenek vagyunk, szabadok vagyunk, mi döntünk, hogy mit tartunk fontosnak.
Végzett tanár, felszentelt pap, megkezdi a tanári pályát, hol?
Hát igazából teológus koromban már egy-két iskolában tanítottam hittant, ugye a rendszerváltáskor hirtelen megnyílt a lehetőség, hogy hittant tanítsunk, beengedtek minket a Margit körút közelében lévő általános iskolákba, és több olyan gyerek is jelentkezett a hittanórára, aki például nem volt megkeresztelve. Először találkoztam ezzel a műfajjal, hogy a hitről beszélni olyanoknak, akiknek semmilyen előismeretük nincsen a kereszténységről. Azóta is kedves terület számomra, ugye érdeklődőkkel vagy nem hívőkkel való foglalkozás, katekumenátusnak az intézménye nagyon-nagyon szimpatikus számomra. Aztán a szentelés után közvetlenül 93-ban Esztergomba kerültem ottani iskolánkba kollégiumi nevelőtanárnak, illetve angol tanárnak. Akkor 8 évig ott voltam, 2 osztályt vittem végig. Ez nagyon meghatározó élménye volt a tanári pályafutásomnak. Nem volt idegen világ, mert ugye Pannonhalma nagyon hasonló bentlakásos fiú gimnázium volt, és igyekeztem is kicsit hasonló módon csinálni, ahogyan az emlékeimben élt az ottani internátusnak az élete, és mai napig is ezzel a 2 osztállyal egészen különleges a viszonyom, a túlnyomó többségükkel. Mai napig is tartom a kapcsolatot. Későbbek folyamán az iskolákban is, ahol igazgatóként dolgoztam, Budapesten is, meg itt Szentendrén is több volt diákom is, munkatársam lett tanárként, titkárként.
Nagyon nagy élmény.
Igen, amikor az ember látja a tanítványait valóban beilleszkedni, beállni a sorba. Egy élményt hagyd mondjak el, Szent Angélában történt, hogy az egyik angol szakos kollega volt tanítványom, az megbetegedett, és nem volt, akit beküldjek az angol órára, elmondom, bemegyek, helyettesítem, és éppen ilyen gyakorló mondatok voltak, dolgozatírásra kellett fölkészülni, és átvettük a mondatokat, ilyen nyelvtani mondatok voltak, ilyen jó, bonyolult mondatok voltak, ha ló lennék, 4 lábam lenne, ha ló lettem volna, 4 lábam lett volna, és a mondatok 80%-a az én mondataim voltak, amiket jó 10 évvel korábban én tanítottam neki, hasonlóan gonosz mondatok, ugye, de nagyon hát jót mulattam, hogy így visszaköszönt a 10 évvel korábbi saját pedagógiai munkám.
A munkájának a gyümölcsét. Ez a tanárok számára egy hatalmas kegyelmi ajándék.
Hát a siker egy nagyon drága ajándék, de azért tudni kell, hogy ez nem jár. Ha van, van, ha nem, nem. Szóval ez egy olyan ráadás, azt hiszem, mert tanítunk, aztán a gyerekek eltűnnek, sokszor nem látjuk, vagy nem tudjuk, hogy pontosan mi is történt velük, de nekünk azért a kollégium miatt elég szoros a kapcsolatunk a volt diákjainkkal, sokszor járnak vissza, sokszor van találkozó, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit többet látunk belőlük, több a jutalom, ha lehet így mondani, mint egy átlagos iskolában.
Esztergomból, ezekből az évekből őriz olyan élményt, amit a felejthetetlen kategóriában tart.
Hát igen, biztos, hogy alapvetően meghatározó, nagyon meghatározó volt. Volt például egyszer egy diákom, aki árva gyerek volt, és ott hagyta a naptárát az osztályban, nem tudtam, hogy kié. Évvégén összetettem a dolgokat, és néztem, hogy kinek a naptára lehet, és ahogy kinyitottam, hogy ott van elő az első lapon, oda van írva, hogy mit tudom, milyen vércsoportú vagyok, mit tudom én, lakcím, édesapa, édesanyja, stb. Neve, és ennek az árva gyereknek a naptárnak az elején, az édesapa helyén az én telefonszámom szerepelt, és olyan döbbenten álltam, hogy nem is voltunk annyira különleges viszonyba, és így ledöbbentem, hogy hát azért milyen sokat jelenthetek az ő életében, hogyha külső gondolkodás nélkül engem írt be az édesapa helyére.
Gyönyörű történet. A tanítványai közül van olyan, aki a követője lett abban az értelembe véve, hogy pap lett?
Hogyne, hogyne, hogyne.
Ők a különös kategóriába sorolhatók?
Nem feltétlenül. Van jó pár diákom, akik nagyon szép családot alapítottak. Van 4-5 olyan diákom, akiknek tényleg ilyen nagy családja lett, 4-5 gyerekkel. Őket is nagyon-nagyon szeretem, nagyon büszke vagyok rájuk. De lett 3 pap is az osztályaimból. Érdekes, hogy ferences pap nem lett, viszont lett ferences szerzetes. És voltak olyanok, akik a paphivatást választották, de nem ferences papként. Tehát ezzel semmi gond nincsen. Én sem lettem bencés, úgyhogy mi jogon kérném számon rajtuk, hogy ők miért nem lettek ferencesek.
Esztergomból hova vezetett az út?
Budapestek Szent Angéla gimnáziumba kerültem, ami akkor egy viszonylag új ferences iskola volt. Ott hittantanár voltam 2 évig. Aztán számomra elég váratlan módon megkért a tartományfőnök atya, hogy vállaljam el az iskola igazgatását. Ilyen jellegű ambícióim nem voltak korábban. Mindig is a gyerekekkel szerettem foglalkozni, tehát az úgy kicsit úgy meglepett, hogy hirtelen egy ilyen helyzetbe kerültem, és aztán 11 évig voltam a Szent Angéla általános iskola és gimnázium igazgatója, ami viszont az életemnek így a legnagyobb feladata volt. Az iskola nagyon jó adottságokkal rendelkezett, az elődöm nagyon szépen építkezett, rengeteg dolgot elindított, tornacsarnokot, új épület szárnyat épített. Az én feladatom inkább az volt, hogy a közösséget erősítsem. Ez egy új kihívás volt, kiépíteni egy olyan közösségépítő struktúrát, rendszert, amiben azért ilyen 6-700 gyereket be lehet illeszteni. És azért ez nem volt egyszerű, tehát akkor kigondoltuk, hogy milyen legyen a osztálykirándulásoknak és lelki gyakorlatoknak a rendszere, milyen nyári táborokat tudunk felajánlani. Ez nyilván kellett pénzt szerezni, tehát alapítványi munkát is jelentett a háttérbe, de jelentett azt is, hogy olyan tanárokat kellett verbúválni, olyan osztályfőnököket találni, akik erre alkalmasok, illetve először a tanárokat vinni Erdélybe, Assisibe, hogy ráérezzenek ők is ennek az egésznek az ízére, és kicsit a lelkiségünket is megtalálják, megízleljék, megérezzék, illetve hát váljanak alkalmassá, mert ezt meg kell tanulni. Ez komoly szakmai kihívás is, pláne, hogyha jól is akarom csinálni, hogy legyen benne lelki program, ne legyen túlfeszítve, ne legyen túl jámbor, hogy a gyerekek érezzék, hogy ez kirándulás is. Ugye nem lehet úgy elvinni a gyerekeket mondjuk Olaszországba, hogy mutatom a buszból, hogy ott a távolban az a kék, az a tenger. Tehát hiába az zarándokút vagy osztálykirándulás, nem lehet csak templomokat és múzeumokat mutatni nekik, hanem akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hol lehet megállni, hol lehet egy ott csobbanni a tengerbe például. Tehát ez egy elég komplex műfaj.
Robert atya azt mondta, hogy az elődei nagyon jól megalapozták az iskola indulását, de én úgy tudom, hogy az ön nevéhez is nagyon sok hasonló dolog fűződik. Zeneiskolát indított, játszóteret épített.
Hát ez nem olyan nagy dolog azért. Megvoltak azok az épületek, igazából csak ki kell találni, hogy mit tegyünk beléjük. A nagy építkezések mondjuk az elődömhöz vagy az utódomhoz képest hozzám nem kapcsolódnak. Azért az élet hozza, hogy kell valamit csinálni. Játszótér úgy épült, hogy a szülők mondták állandóan, hogy a kicsikre is gondolni kell, ha akarjuk, hogy jöjjenek ide gyerekek, akkor igenis, hogy ruházunk be. Ha az iskola a felét összeszedi, akkor ők a másik felét hozzá teszik. Ilyen ajánlatra nehéz nemet mondani. És valóban igazuk volt, mert utána a nyílt napokon azt láttam, hogy a kicsik, ha jönnek így körülnézni, ovisok, akkor rögtön beleszeretnek az iskolába, de nem azért, mert annyira leköti őket a tanóra, vagy ahova betekintenek az iskola, hanem özönlöttek a játszótérre, és oda akarnak jönni, tanulni, ahol ilyen jó játszótér van.
És honnan volt a zeneiskola ötlete?
Az úgy volt, hogy Orsi nővéreknek volt ott egy épülete, amit visszakaptunk, és a helyi állami zeneiskola az ugye több iskolában is dolgozik, de őnek nincs a saját épületük. És az volt mindig a nehézség, hogy délután a különböző termekbe egy-egy zongora mellett folyt az óra, és a gyerekek visszamentek a cuccaikért, bekopogtak, bementek, zörögtek, a szegény tanár nem bírt nyugodtan órát tartani, és mondtam, hogy mi lenne, hogyha teljesen külön vennénk a zeneiskolát, és akkor ebből a visszakapott villaépületből csináltunk egy zeneiskolát. Nagyon egyszerű volt, mert sok kicsi szoba volt benne, más nem kellett tenni, mint a kicsi szobákat egy kicsit még jobban hangszigetelni, speciális ajtót, dupla falat építeni, és egy tanár, egy diák alapon egymás mellett lehetett zongorázni, hegedülni, fuvolázni, nem zavarták egymást, és ők is nagyon hálásak voltak, hogy végre nagyon nyugodt körülmények között tudnak tanítani.
Mindig csodálom, hogy egy ferences szerzetes mi mindenhez ért.
Hát én azt mondom, hogy az élet hozza. Az embernek kreatívnak kell lennie. Ha valaki emberekkel foglalkozik, akkor a meglepetések és az örömök azok futószalagon jönnek. Ha csirkét tenyésztenénk, akkor nem volna túl bonyolult, mert föl kell kapcsolni a villanyt, be kell adni a tápot. Igazából olyan egy jó, hogy áramszünet azért ott is okozhat kellemetlenséget, de alapvetően a gyerek az valami hihetetlen, izgalmas világ, és a szülők is egyébként, tegyük hozzá, sokszor több meglepetést hoznak, mint a gyerek, de alapvetően azt hiszem, hogyha emberekkel foglalkozik valaki bármilyen szinten, akkor unatkozni biztos, hogy soha nem fog.
12 osztályos koedukált iskola. Kik voltak a kedvencei? Mely korosztály?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert nyilván a kicsik voltak a kedvencek, ez egyértelmű. Nagyon lelkesek tudtak lenni, tehát tényleg én hallottam, amikor az egyik kisgyerek 6 vagy 7 éves volt, és első, második nap az iskolába mutatta az anyukájának a Szent Ferenc szobrot a folyosó végén, és mondta, hogy ez a Robert testvért ábrázolja. Úgyhogy nagyon aranyosak voltak tényleg, meg visszamentem 2 évvel után, hogy eljöttem az iskolából, körbevettek a kicsik, és így megfogtak, és azt mondta az egyik, belekapaszkodott a kordámba, és azt mondta a többieknek, hogy gyorsan hozzá egy pillanatragasztót. Úgyhogy voltak ilyen nagyon aranyos élmények, de megmondom őszintén, hogy a kicsikhez igazából én sosem értettem különösebben. Nem vagyok átiskolai tanár, nem értek a bébi hittanhoz, az ovis hittanhoz, ez a műfaj nekem mindig egy picit túl nagy kihívásnak tűnt. Én alapvetően a gimnazisták, a 4 osztályos gimnazisták között érzem jól magamat. Az a 14 és 18 közötti korosztály, ahol mondjuk úgy érzem, hogy tényleg a helyemen vagyok. De a kisebbek azok sokkal aranyosabbak, ez kétségtelen.
11 évet követően ismét egy fiú gimnáziumba, Esztergomba, a Temesvári Pervád gimnáziumba került.
Kicsit olyan válságstábbal kerültem oda. Az iskola elég sok nehézséggel küzdött abban az időben, és egy átmeneti megoldásként bevállaltam ott egy évre az igazgatóságot, de ez egy nagyon rövid idő volt, túl sok élményem ez az egy éve kapcsolatban nincsen. Utána kerültem Szentendrére, ugye ez már a 4. évem. Az első 2 év nagyon jó volt. Kicsit mély vízbe kerültem, mert egy osztályfőnököt kerestem egy 11-es osztályhoz. Az akkor igazgató megkért, hogy bevállalnám-e utolsó 2 évre egy iskola rossza hírű csapatot. Kicsit hezitáltam, hogy vadi új vagyok, azt se tudom, hol van a mosdó. Most akkor én mit kezdek itt, hogy leszek osztályfőnök? De mondta nekem a Timóteus testvér, az akkor igazgató, hogy ne féljek, a gyerekek mindent tudnak. És hát valóban így volt. De azért nem hagytam magamat. Nagyon jóba lettünk, és azóta is hát sítáborba, kenutúrán, vagy éppen most a ősziszünetben egy ukrajnai kirándulásba gondolkodva, hát nagyon sok időt töltünk együtt.
Ukrajnába hova mennek?
Hát ez egy nagyon bevált út. Kimegyünk Kárpátaljára autóval, ott hagyjuk a kocsit, és 3. osztályú hálókocsival, ami rendkívül olcsó, elutazunk vagy Lembergbe, vagy Kijevbe, vagy Odesszába. Ilyen hálókocsi jegyez ilyen 1500 forintba kerül körülbelül. Mondjuk megyünk 20-an, együtt vagyunk egy nagy közös termes hálókocsiban, mondjuk Magyarországon, mert Nyugat-Európában ilyen nem létezik. Ez egy különleges keleti találmány, ilyen posztszovjet létesítmény, de nagyon nagy élmény, és akkor lehet tényleg beszélgetni, sörözni, énekelni, és azt hiszem, hogy maga az utazás lesz tulajdonképpen a cél. Együtt vagyunk 3 éjszaka, jó, kibeszélhetjük magunkat most így az érettségi után. Tehát ez egy olyan minőségi, érettségi találkozó lesz. Legutóbb egy ugyanilyenen voltam a tanári karból 20 kollégával, hát az is nagyon nagy élmény volt.
Egy ilyen kirándulás során egészen biztos, hogy a diákok nagyon sokat kapnak. De mit kap a tanár?
Nem kell sajnálni bennünket. Tehát én ugye nyáron olyan túrát szervezek, olyan helyre viszem a gyerekeket, ahol magam is szívesen megyek. Én nagyon szeretem a Szigetközt, 3 túrán is voltam ott a nyáron, gyerekekkel is, kollégákkal is, családtagokkal is. Nekem annál nagyobb élmény nem nagyon kell, mint hogy megmutassam a Hódvárat a gyerekeknek, vagy a Hódrágta óriási fát, amit alig lehet átölelni. Olyan nagy is, mint a ceruza úgy néz ki, mert már a Hódok körbe rágták, és amikor a kisgyerek ránéz, és azt mondja, hogy te jó ég, hát ez a Hód, ez biztos nagyobb, mint egy medve, és akkor az ember ugye látja, hogy a gyereknek kinyílik a szeme, és tátott szájjal hallgatja a történetet. Aztán, ha esetleg egy igazi Hódot is megpillantunk, az meg már csak egy olyan ráadás ajándék. Vagy evesztünk, és egy vaddisznó úszott szembe velünk a vízbe hirtelenjébe. Tehát vannak olyan élmények, amiket az ember, hát hogy is mondjam, Budapesten a Margit körúton fölnézve maximum neon lámpát látom, még mondjuk éjszaka a Sziget közbe, vagy a Bihar-hegységbe a csillagos eget, és az egy kicsikét többről mesél. Nem csak tanárként, hanem papként is nagyon sokat tudok profitálni és nyújtani, mert azért lássuk be, hogy ritkán van az embernek Isten élménye a villamos megállóba, és azért egy csillagos eget nézve, ahogy mondtam az elején, nagyon könnyű ráérezni, vagy ráéreztetni, hogy az ajándék mögött ott van az ajándékozó. És nekem ez a hivatásomnak a mottója, hogy megajándékozottak vagyunk, csak ne felejtsük el, hogy megköszönjük az ajándékot az ajándékozónak.
Robert testvérrel beszélgetve az embernek ilyen Szent Ferenc feelingje van. A hangjából, a lényéből sugárzik a szabadság és a természet szeretete. Nekem már csak egyetlen feladatom maradt, hogy Isten áldását kérjem további életére és munkájára. Nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgető társa lehettem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én köszönöm mindörökké, amen. Thank you.
Mária Rádió.
Hírpercek.